A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Mi a jól lét? Hogyan lehetünk jól akkor is, ha valamelyik sémával, mondjuk a kudarcra ítéltség sémával küzdünk? És mi múlik a teljesítmény? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket és a műsorgazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A MOM Kulturális Központban tartott keddi alkalmakon az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettél arra, hogy a jólétről és az ehhez vezető útról beszéljél. Talán kezdjük is innen, hogy mit jelent a jólét.
Nagyon fontos, hogy megfelelően hangsúlyozzunk, nem a jólétről beszélünk most, ami egy anyagi, gazdasági dolog, hanem jólétről, ahogyan te is ezt mondtad. A szakirodalomban nem egyszer hozzáteszik, hogy szubjektív jólét. És akkor ezzel nagyon világosan meghatározzák azt, hogy ez az, ahogyan mi megéljük, megtapasztaljuk azt, hogy hogyan is vagyunk tulajdonképpen, hogyan is éljük az életet, hogy mit élünk meg azzal kapcsolatosan, hogy jól vagyok, rosszul vagyok, elégedetlen vagyok, szívesen élek, nem szívesen élek, boldog vagyok, boldogtalan vagyok, értelmes az életem, nem értelmes, vannak-e életcéljaim és a többi. Tehát a szubjektív jóllét mindegyikünk számára nagyon fontos, egészen nyilvánvaló, hiszen a legtöbb ember valamiképpen boldogságra törekszik, és hogyha még értelmes életet él is valaki, vagy értékeket hoz is létre, ha ő ezt nem látja, ha ő ezt nem érzékeli, lehet egy édesanyának 2, 3, 4 akárhány gyereke, hogyha nem találja meg benne az örömét, akkor bár az az élet nagyon értékes, ő mégis rosszul lesz. És valaki pedig, azt is el tudjuk képzelni, fekszik a kórházi ágyon, maga tehetetlenül, és semmi más nem tesz, mint másokért imádkozik, és jól van.
Tehát külső körülményektől független lehet a jólét?
Lehet, és természetesen éppen ez benne a szép, hogy független lehet külső körülményektől, de nyilvánvalóan azért a külső körülmények és a környezetünkhöz fűződő viszonyunk befolyásolja, mert megnehezítheti azt egy nehéz élethelyzet, hogy abban jól tudjunk lenni. De kétség kívül a legnehezebb élethelyzetben is lehetünk jól. Egy kutatást hagy hozzak ide, ez pedig azt vizsgálta, hogy az életcélok és a jól lét milyen összefüggésben vannak egymással. És nagyon fontos dolgok derültek ki, mégpedig abban a távlatban, vagy abban a háttérben, hogyha önmagunkra úgy tekintünk, mint akik egy életre szóló fejlődési folyamatban vagyunk benne, tehát nem csak pillanatnyi életcélok, vagy rövidtávú életcélok és a jól lét összefüggéseit tekintjük, hanem életre szóló életcélok és a jól lét összefüggéséről beszélünk, akkor például kiderült az, hogy egészen nyilvánvalóan azok az emberek tudnak jól lenni, akik olyan célokat tűznek ki, amelyek elérhetőek. Nagyon egyszerűen hangzik, és mégis milyen sokan vannak, akik vagy olyan célok után epekednek, amik számukra vagy nem érhetők el, vagy nem rajtuk múlnak, tehát például a sikeresség nem mindig rajtunk múlik. Tehát azt az életcélt kitűzni, hogy sikeres akarok lenni, főleg minden áron, lehet, hogy hírhet leszek inkább, vagy botrányos leszek. A siker egy külső tényezőnek a függvénye, tehát hiába határozom el azt, hogy én mondjuk egy versenyt mindenképpen meg akarok nyerni, azért mások is indulnak azon a versenyen, tehát akkor valami olyasmit tűztem ki célul, ami nem csak rajtam fog múlni, hogy én megteszem-e, amit tudok, az rajtam múlik. De hogyha én csak akkor tudok elégedetlen lenni magammal, ha mindig nyerek, akkor majdnem biztos, hogy előbb-utóbb elégedetlen leszek, mert nem fogok mindig nyerni. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon egyszerűnek tűnik ez a kijelentés, hogy azok vannak jól, akik elérhető életcélokat tűznek ki, mégis nagyon sok ember egyáltalán nem föltétlenül elérhető életcélokat tűz ki, de a másik irányból is igaz ez, Vannak, akik mélyen a tehetségük, adottságuk, lehetőségeik alatti életcélokat tűznek ki. Márpedig, hogyha olyan életcéljaink vannak, amelyeknél jóval többre lennénk képesek, akkor az azt fogja jelenteni, hogy hosszabb távon elégedetlenné válunk.
Ahhoz, hogy reális életcélokat tűzünk ki, érdemes tudnunk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen korlátaink vannak, ugye?
Pontosan, ennek az összefüggése nagyon nagy jelentőségű. Vagyis, hogy például fiatal korunkban nagyon sok életlehetőségünk van még, és akkor tudunk valóban jól lenni, hogyha szélesen látjuk ezeket a lehetőségeinket, valóban látjuk őket, merünk próbálkozni, kísérletezni, gyakorolni, ide is menni egy picit, oda is, kipróbálni azt, hogy miben milyen tehetségünk van, milyen adottságaink vannak, és elkezdjük megtanulni a korlátokat, a kereteket, hogy na azért nem minden múlik a lehetőségen, természetesen a lehetőségből, hogy realitás legyen, éppenséggel akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha a valóságnak megfelelően látjuk, hogy milyen keretek, korlátok, akadályok azok, amik természetesen fölmerülnek, miközben a céljainkat szeretnénk elérni.
Idősebb korban viszont szűkülnek a lehetőségek. Lehet ettől még jól egy idősebb ember?
Nagyon is lehet, és a jól lét kutatások azt bizonyítják, hogy nem jól gondoljuk azt, hogy minél idősebb valaki, annál alacsonyabb ez a szubjektív jól léte, mert nem így van. Éppenséggel azért nincs így, mert nagyon sokan idősek megtanulnak elengedni a veszteségeikkel, vagyis a mi összefüggésünkben a lehetőségeik korlátozottságával megbarátkozni, és minél hatékonyabban képesek vagyunk elfogadni és elismerni, hogy mi az, amit már nem tudunk, amire már nem vagyunk képesek, amit már az élet sosem fog megadni nekünk, ahova már soha nem jutunk el, amit már sosem próbálunk ki, minél természetesebben, egyszerűbben mindezt el tudjuk fogadni, annál inkább lehetővé válik az, hogy a meglévő lehetőségeinket megbecsüljük. Ezek már nem olyan számosak, de éppenséggel ezeknek a megbecsülése és a felettük való öröm mégis nagyon koncentráltá tud válni. Hát hányszor hallom én azt, hogy mekkora öröm nekem, hogy el tudok jönni a templomba. És látszik a nénin, hogy sugárzik az arca. Addig boldog vagyok, ameddig el tudom magam látni. Most képzeljünk el egy 20 éves fiút, aki azt mondja, hogy az az én boldogságom, hogy képes vagyok egyedül fölöltözni. Hogy attól már elégedett az életem, hogy egyedül le tudok zuhanyozni. Hát nyilvánvaló, ettől egyetlen 20 éves sem lesz elégedett. De egy 80 éves ember milyen joggal mondhatja azt, hogy a szűkülő lehetőségekkel való élni tudás mennyire elégedetté tud engem tenni?
A jól léthez tehát szükséges, hogy megfelelő életcélokat tűzünk ki magunk elé. Most hallgassunk meg egy bejátszást, ahol éppenséggel fiatalokat kérdeztünk arról, hogy milyen életcéljaik vannak.
Szeretnék először is boldog ember lenni. Ez így elég közhelyesen hangzik, de azt szeretném, hogy végül is önbizalmamat azt fejleszteni tudjam, növelni tudjam, és hogy megtaláljam a helyemet a világban. Persze nagyon fontos a család, barátok, úgyhogy én is szeretnék egy nagy családot. És azt is fontosnak tartom, hogy a munkámat ne csak kötelességből, és ne csak a pénz miatt végzem, hanem tényleg a kreativitás miatt, hogy úgy érezzem, hogy ott kiteljesedhetek. És hát persze szeretnék én is szerető feleség lenni, egy szerető férj oldal.
Ha nagyon idillikus akarok lenni, akkor mondhatjuk, hogy a tipikus amerikai álom, tehát egy jó munkahely, amit nem csak jól fizető, de tényleg élvezem és szeretem is csinálni. Család, 1-2-3 gyerek és szerető férj.
Szeretném minden színemet kibontani, és amire valaha is vágytam, azt legalább valamilyen formában, ha nem is olyanban, amire eredetileg gondoltam, de megvalósítani. Szeretnék zenei téren, szeretnék pszichológia területén belül, szeretnék a zeneterápia területén belül, sportterén és az élet egyéb terén helytállni.
Vannak különböző életcélok? Olyan szempontból értem, hogy vannak olyan életcélok, amik inkább arra vonatkoznak, hogy kívülről mi fog történni velem, és amik belső életcélok?
Pontosan, és nagyon-nagyon tetszett ez a két gondolat. Az egyik, hogy szeretnék szerető feleség lenni, ez gyönyörű szép, és a másik, hogy szeretném magam kibontakoztatni.
Minden színemet kibontani.
Igen, minden színemet kibontani. Ezek gyönyörűen hangoztak, mert nagyon jól mutatják azt, hogy aki ilyesmit fogalmaz meg, ő neki belső élet céljai vannak. Márpedig a jól lét alapvető összefüggésben a belső élet célokkal van, vagyis olyan élet célokkal, amelyek olyan értelemben vonatkoznak rám, hogy valami olyan érték kibontakozására irányulnak, ami a személyiségemben adva van, és amely vonatkozik aztán másoknak a jól létére is. Ugye szerető feleségnek lenni, az azt jelenti, hogy magamat úgy fejlesztem, alakítom, gyúrom, és nevelem, és gondozom, hogy ezáltal alkalmas legyek arra, hogy egy másik embert szeressek. Ez egy gyönyörű belső életcél. Vagy kibontakoztatni a tehetségemet, adottságomat mások javára, vagy mások örömére, ez is egy gyönyörű szép belső életcél. Külső életcél lehet olyan, hogy mindenképpen sikeres akarok lenni, vagy szeretnék 1 millió lájkot összegyűjteni az interneten, vagy szeretném, hogyha nagyon magas lenne a fizetésem, vagy szeretném, hogyha karrierben ide vagy oda tudnék eljutni. Ezek külső életcélok, és a kutatások azt bizonyítják, hogy a külső életcélok nincsenek összefüggésben a jól léttel. Éppen ezért lehetséges az például, hogy Freud, amikor megkérdezték tőle, hogy szegényebb vagy gazdagabb kliensekkel szerete dolgozni most a terápia hatékonysága vagy az analízis hatékonysága szempontjából, akkor ő rögtön rávágta, hogy gazdag emberekkel szeretek dolgozni, mert ők már tudják, hogy az nem boldogít. Mert tudják, hogy azok az életcélok, amelyeket lehet, hogy 20-30-40 évig vittek előre, azok tulajdonképpen a jól létük szempontjából haszontalan életcélok.
És már csak azért is problémások, mert nem biztos, hogy rajtuk múlik. Tehát 1 millió lájkot összeszedni, az nem tőlem függ.
Az nagy kiszolgáltatottság. És el tudjuk képzelni, hogy valakinek összejött 1 millió lájk, és utána ül bambán maga előtt, és azt mondogatja magának, hogy és most akkor mi van?
Valóban szükségem volt erre.
Hát és hogyha még pillanatnyilag úgy is gondoltam, hogy ettől majd boldog leszek, ez mennyi ideig tart? Vagy ez mit fejez ki? Vagy mit üzen az életről? Nincsen igazi valódi tartalma. Pontosan ugyanúgy, mint egy áhított, nagyon vastag fizetésnek sem.
Hogyha tehát megtaláltuk a belső és nem én központú életcélunkat, akkor mi a következő lépés?
Érdemes megállni már a kérdésednél, mert itt most két dolgot te összevontál. Az egyik, hogy belső, a másik, hogy én központú. Mert hogy lehetnek olyan belső életcéljaim, amelyek én központúak. És lehetnek olyan belső életcéljaim, amelyek nem én központúak. Tehát például olyan szerető feleségnek lenni, aki képes a szeretetét kifejezni a férje felé, képes megérteni, ráhangolódni a férjére, az ő szükségleteire, és olyanná alakulni, aki képes megadni azt, amire a férje vágyik, na ez egy nem én központú belső életcél. És hogy a jól lét alapvetően ezekkel a nem én központú, de belső életcélokkal van összefüggésben. Éppenséggel tegnap beszélgettem egy társaságban, és olyan érdekes volt, ahogyan sokan beszéltek arról, hogy milyen nagyszerű, hogy a gyerekeink hogy fejlődnek, hogy milyen ügyesek már, hogy egyik másikuk már egész felnőttes, és hogy mennyi örömet okoz az okosságuk, az ügyességük. És akkor az jutott eszembe, hogy most vágyakozhatnék én magam is gyerekek után, mégpedig azért, hogy a gyerekek révén én megkapjak valamit. Akkor ez egy én központú életcél lenne. Hiába mondanám azt, hogy jaj, hát a gyerekekre vágyom, meg milyen szép lenne a család, akkor ez valójában én központú lenne, és egyáltalán nem segítene engem a szubjektív jólléthez. És hogy rácsodálkoztam erre, akkor egyszer csak el tudtam engedni ezt az indítatást, hogy ja, igen, ebből a szempontból kellene most néznem vagy éreznem, és egyszer csak el tudtam kezdeni részt venni ezeknek a házas embereknek az örömében. Egyszer csak ki tudtam lépni abból, hogy egy témát vagy egy kérdést, hogy gyerekek és család én központú módon közelítsek meg.
Tehát, hogyha megvan az életcél, ami nem én központú, de esetleg belső, akkor hogyan tovább? Mi a következő lépés?
Nagyon fontos lehet az, hogy fölismerjük a szükségleteinket. De a legmélyebb szükségleteimre gondolok. Vagyis a szükségleteinknek is megvan a maga piramisa, erre sokan hivatkoznak, de kevesebben tudják azt, hogy Maslow élete végén már nem úgy gondolta el a szükségletek piramisát, ahogyan azt nem egyszer még ma is tanítják. Tehát, hogy ő maga is tovább jutott már ebben az elképzelésben, joggal is, mert ahogyan először megfogalmazta a szükségletek piramisát, abban a legalapvetőbb emberi szükségletek, ahogyan ezt nem egyszer tanulták és tanuljuk, elsősorban a fizikai szükségletek. Életben maradni, táplálékhoz jutni, biztonságban tudni magamat, a ruházkodásom, az életben maradásom, esetleg a létfönntartásomnak az alapvető szükségletei. De az élet nem igazolja azt, hogy ezek volnának törvényszerűen és föltétlenül a legmélyebb szükségleteink, hiszen ha ez így lenne, akkor senki nem adná az életét egy másik emberért. Sőt, akkor olyan fajta áldozatokat ki miért is vállalna, amivel adott esetben ezekre a saját alapvető fizikai létfönntartásával összefüggésben lévő szükségleteire is nemet tud mondani valaminek vagy valakinek az érdekében. Tehát az élet messze-messze túlnőtt azon az alapvető elgondolásom, hogy először is jól akarunk lenni, és utána leszünk emberek, hogy először is, hogyha nincs rajtunk kabát, addig ne is álljunk le beszélgetni, mert vadállattá válunk kabát nélkül a hidegben. Erről szó sincsen. Válhatunk, természetesen, hát az hat ránk, de az a realitás, hogy vannak mélyebb szükségleteink annál, mint hogy pusztán csak föntartsuk magunkat, vagy pusztán csak életben maradjunk, vagy pusztán csak jól lakjunk. És ezek a mélyebb szükségletek, ha összefüggésbe tudnak kerülni életcélokkal, ez az egyik legfontosabb összetevője annak, hogy hosszú távon, egy életút vonatkozásában jól lehessünk.
De honnan tudhatom a legmélyebb szükségleteimet?
Legmélyebb szükségleteim a legmélyebb vágyaim föltárásával derülhetnek ki. Nem mondom, hogy ez mindig könnyű, mert éppenséggel élhetünk fölszínes életet is. Éppenséggel a legtöbb ember többé-kevésbé nem egyszer rendezetlen, vagy fölszínes vágyak indítatására éli az életet. Na ezt persze magam is rögtön szívesen megcáfolom, mert miközben talán sokan így élik az életüket, azért állandóan a mélyebb vágyak beszoktak kopogtatni, hogy de azért én mégiscsak többre vágyom, hogy igen, most így élek, de tulajdonképpen mást szeretnék. Igen, most csak úgy vagyok valakivel, tulajdonképpen nem is ő az igazi, ahogy szokták sokan mondani, de hát tudod, nem akarok egyedül lenni, inkább akkor most vele vagyok, de hát azt nem gondolom, hogy hozzámennék feleségül, vagy hát elvenni nem akarom, mert azért annyira nem. Tehát, hogy miközben sokan élnek úgy, ahogy, a közben sokszor a jól lét hiánya kapcsán, a szubjektív jólétnek a hiányában fölismerik, hogy azért tulajdonképpen többre vágyom. Így élek, de többre vágyom. És ma Magyarországon egyébként nagyon sokan a kutatások alapján nem úgy élnek, ahogy szeretnének. Tehát valódi megkülönböztetésben tudunk lenni, a legtöbb ember igenis tudatosítja és reflektál arra, hogy például erkölcsösebben szeretne élni, mint ahogy él. Vagy hogy több gyereket szeretne, mint amennyi megszületik. Hogy becsületesebb szeretne lenni, mint amilyen becsületes aztán később. Hogy önzetlenebb szeretne lenni, vagy több időt szeretne tölteni a barátaival. Vagy a családját szeretné fontosabbnak tartani, mint a munkáját. Vagy legalábbis a pénzt kevésbé tartja fontosnak, mint az emberi kapcsolatait, beleértve a családi kapcsolatait. Igen ám, de ahogyan élünk, ahogyan aztán végül a döntéseinket meghozzuk és cselekszünk, az nem egyszer a saját hitvallásunkkal szemben is van. A saját szubjektív hitvallásunkkal is szembe megy. Ez elégedetlenné tesz bennünket, és a szubjektív jóllétünket nagyon akadályozza.
Sokan akkor ismerik föl, amikor, mint említetted is, hogy nem úgy élnek, ahogy szeretnének, tehát akár csak rosszul érzik magukat, akár talán mélyebbre is mennek, krízisben vannak, és akkor ismerik fel, hogy mi az, amire igazán vágynak.
Igen, a mélypontjaink, vagy a válságaink éppenséggel egyrészt utalhatnak egy olyan életvitelre, ami nekünk se jó, tehát egy olyan meghasonlottságra, ami törvényszerűen történt meg. A válságaink azonban lehetnek úgynevezett normatív válságok, ami azt jelenti, hogy az élet út során, a személyiség fejlődés során természetesen lépnek föl, egyszerűen azért, mert egy megelőző állapotot kinőttünk már, de még egy újba nem nőttünk bele. Tehát léteznek normatív válságok szemben a szituatív válságokkal, amelyek egy-egy helyzetre vonatkoznak, vagy akár az életvitelünknek bizonyos torzulásai miatt alakulnak ki. A válság azonban mindig egy jó lehetőség arra, hogy kinőjünk valamit, hogy új szempontok, új magatartásformák, új életcélok jelenhessenek meg, és a válságban nem egyszer azért, mert annyira nem vagyunk jól, sokkal könnyebb fölismernünk azt, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk, hogy tulajdonképpen mi is a fontos, vagy mi is a lényeges. És akkor nagyon láthatjuk azt, hogy amiért eddig epekedtünk, tulajdonképpen most a válságban semmit se jelent nekünk. Hogy mennyire törtük magunkat azért, hogy mindenképpen elmenjünk síelni, vagy mindenképpen lehessen egy új csizmánk, vagy mindenképpen valamit elérjünk, és amikor nem vagyunk jól, azt mondjuk, hogy na hát, ezeknek mennyire semmi jelentősége nincs az életemben, bezzeg a gyerekeim, hogy ők vannak, vagy bezzeg, de nagyszerű az, hogy van egy feleségem. És van, akire számíthatok. Tehát a válságokban nem egyszer föltárulnak a legmélyebb vágyaink, és a legmélyebb vágyainkból érdemes kitűzni az életre szóló céljainkat, az élet céljainkat.
Ide kapcsolódik még a remény is, hogy van reményem.
Igen, a remény pedig a megvalósítás útján válik nagyon jelentőségteljessé, hiszen ha a legmélyebb vágyainkból tűzzük ki az élet céljainkat, azt nem fogjuk egy csapásra elérni. Sőt, hogyha ezek életre szóló célok, akkor nyilvánvaló nem is érjük el őket, hanem feléjük megyünk. De mi ad erőt ahhoz, hogy menjek egy olyan cél felé, ami majd, mondjuk keresztény hitünk szerint, a föltámadásban fog beteljesedni? Hát mi ad nekünk ehhez erőt? A reménységünk. És itt érdemes megkülönböztetni az optimizmust a reménytől. Mert az optimizmus az azt jelenti, hogy jaj, nagyon vágyok rá, nagyon szeretném, nagyon óhajtom, nagyon kívánom, de jó lenne, hogyha így lenne. Ez az optimizmus. És jó is, hogy tudunk optimisták lenni, hogy el tudjuk képzelni, föltételezni tudjuk, jó hiszeműek tudunk lenni, pozitívan vagyunk képesek gondolkodni, látni. Nagyon jó, hogy ez van. Igen ám. De az élet néha ad jót, néha rosszat. Ebből az adódik, hogy nem csak optimizmusra van szükségünk, hanem reményre. Ebben az esetben például a reménység azt jelenti, hogy akár sikerül, akár nem, tudom, hogy jó irányba megyek. Akár sikerül, akár nem, én ezt az utat föl nem adom, mert tudom, hogy ez az értékes út. Akár sikerül, akár nem, én attól még értékes ember vagyok. Akár sikerül, akár nem, akár megdicsérnek, akár nem, én tudom, hogy úgy élek, ahogyan érdemes, és ezért szívesen vállalok nehézségeket, vagy áldozatokat is szívesen hozok. És az a reményem, hogy ennek van értelme. Hogy egy évig, öt évig, tíz évig is van értelme valamilyen irányba menni, még ha nincs is annyi eredmény, amennyit nagyon szeretnék.
Még egy kicsit visszatérnék a szükségletekre. Van különbség a szükségletek között, hogy mire van szükségem, és mi az, ami hiányzik a hiányaim között? Mi a különbség?
Valóban jó, hogy ezt behozod, mert a megkülönböztetés nagyon gyógyító erejű lehet, személy szerint is, meg a kapcsolatainkra vonatkozóan. Most képzeljük azt el, hogy valaki gyerekkorában relatív elhanyagoltságban nőtt föl. Nem olyan nehéz relatív elhanyagoltságban fölnőni, hiszen nem csak fizikai, hanem érzelmi szükségleteink is vannak, és nem magától értetődő, hogy a szüleink az érzelmi szükségleteinkre is oda tudtak figyelni. Ezért aztán felnőttként bizonyos hiányaim vannak. Mikor társkapcsolatban vagyok, vagy már megházasodtam, nem egyszer a gyerekkorban fölhalmozódott hiányaim indítanak valamilyen magatartásra. Például féltékeny vagyok, mert nem tudom elviselni, ha nem vagy velem. Egyszerűen a hiányaimból az adódik, hogy nem vagyok benne biztos, hogy holnap is majd a szükségleteimre, az érzelmi vágyaimra fogsz tudni pozitívan reagálni, ezért akkor vagyok csak nyugodt, ha magam mellett tudlak. Ez egy hiánymotiváltság. Ez pedig kezdi mérgezni a kapcsolatot. Tehát nem mindegy, hogy hiányról beszélek, és hiányként ismerek föl valamit, vagy szükségletként, mert az egy érthető, reális, valódi szükséglet, hogy tartozhasson valakihez. Hogy elkötelezett legyek, és kölcsönösen egy elkötelezett kapcsolatban számíthassunk egymásra. Hogy lehessen valaki, akinek mondhassam azt, hogy mi van velem, és hogy én is olyan lehessek, akinek lehet mondani, hogy mi van a másikkal, és hogy ez egy kölcsönös, megbízható, elkötelezett, hűségben megvalósuló kapcsolatban történjen meg. Ez szükséglet. De az egy hiányra utal, hogyha én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy neked este mindig otthon kell lenned, hogy én nem vagyok képes téged elengedni a barátnőidhez, hogyha te elmész, mondjuk este tornázni, vagy elmész valamilyen programra, akkor én ettől kikészüljek. Ez egy hiányra utal, vagyis egy szükségletnek a sebzettségére. Márpedig egy sebzett szükségletnek a kielégítése gyakorlatilag lehetetlen. Vagy legalábbis annyira ideig, óráig tud csak megtörténni, amire aztán hosszú távon egyetlen más ember sem lesz képes, mert egy sebzett szükséglettel élő ember olyan tulajdonképpen, mint egy hatalmas kút, amiben hiába dobunk mi, nem is húzunk belőle, hanem dobálunk bele, az elfolyik a talajba, és a kút mindig üresnek tűnik.
Mi a jól lét, hogyan lehet jól az ember? Többek között erről beszélgettünk mai műsorunkban teljességre hangolva. Adásunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják meg újra, akiket pedig bővebben is érdekelnek ezek a kérdések, látogassanak el a MOM Kulturális Központban tartott alkalmakra keddesténként 8:45-től. Mára a technikai munkatársunk Fülöp Csaba és a szerkesztő munkatársa Boros Eszter nevében is búcsúzik a műsor gazdája
Pál Feri
és a szerkesztő Gyarmati Dóra.